Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, az Inforádió arénájának vendége. Az Egyesült Államokról, Oroszországról, Kínáról beszéltünk, az Európai Unióról nem beszéltünk. Mekkora játékos az Unió ebben a viszonyrendszerben ma?
Az Európai Unió gazdaságilag nagyon nagy hatalom, tehát a második helyen áll tulajdonképpen, azt lehet mondani. Politikailag vannak viták, ugye ismerik a belső vitákat, ismerik a Brexit problémát, és ismerik azt a viszonyt, ami jelenleg az Európai Unió és az Egyesült Államok között, ami természetesen gazdasági természetű. Aztán, hogyha védelem területére megyünk át, akkor nagy kérdés az, hogy európai hadseregnek a létrehozása, lehet egyáltalán ilyet csinálni. Van-e rá szükség, a NATO mellett működjön párhuzamosan egy másik szervezet is. Ezek mind olyan kérdések, amire nem kapunk választ. Tehát egyelőre az Európai Uniónak is van stratégiája. Az Európai Unió stratégiában ugye az első teremtőszenes küzdelem, ezen mondjuk lehet vitatkozni, hogy annyira fontos ez Európában, de a többi területet illetően a védelmi kérdésekben azért van jó néhány hiányosság, amiket jelenleg látunk. Hát eleve az, hogy az európai védelmi ipar, most az összvédelmi iparról beszélek, az Európai Unión belül rendkívül heterogén. Tehát ahány ország, annyi fajta fegyverzet, annyi fajta fejlesztés, nem is hasonlítható az Egyesült Államokhoz, ahol sokkal kevesebb fegyver áll rendelkezésre, és mindenki saját lovát dicséri. Tehát a francia azt mondja, hogy hát ha rendszeresítünk harckocsit, akkor mi nem a Leclerc harckocsit rendszeresítjük, ami francia. Német meg azt mondja, hogy hát a Leopard a világon nincs jobb. Na most ebbe megegyezni nem nehéz, nem egy egyszerű dolog. A másik probléma pedig az, hogy az amerikai hadipari vállalatoknak a jelentős része az hát igen magas amerikai tőkével működik, tehát az amerikai vállalatok benne vannak az európai vállalatokban. Tehát ettől kezdve nyilván van egy bizonyos érdekérvényesítő képességük, ezért is nehéz ez a dolog. Tehát az Európai Unióra én azt mondom, hogy inkább politikai szempontból játszik nagyobb szerepet, és nem katonai szempontból. Ha megnézzük azt a közel-keleti helyzetet, ami most ugye formálódik, újjáépítés, abba számítanak-e az Európai Unióra sokkal többet. Hát aztán ugye energiaproblémák, menekült probléma, tehát annyi kihívással áll szembe az Európai Unió, hogy nehéz eldönteni azt, hogy most melyik újabbat harapjam meg, mert akkor éppen a másik fog fájni, és hát sajnos vannak viták. Az országok között is, a szervezeten belül is, és ez egy előre rányomja a bélyegét az Európai Unió összképességére.
De haderő nélkül van képessége az Európai Uniónak a politikáját erősen érvényesíteni. Bárhol az egész beszélgetésünk első felében azt tanultuk, hogy a haderő rendkívül fontos, mert az a politikai érdekérvényesítés egy fontos talapköve.
Igen, csak ne felejtsük el, hogy az Európán belül itt van a NATO. Tehát az NATO-nak két Európán kívüli tagja van, Egyesült Államok és Kanada, többi európai. Tehát akkor tulajdonképpen miért kell még egy külön másik szervezet? Az Európai Uniónak a létrehozásának alapja gazdaság együttműködés volt, emlékszünk, közös piac. És utána jött létre, ugye a Solana és jó néhány vezető kidolgozása alapján az az úgynevezett közös kül- és biztonságpolitika, ami részben működik, részben nem működik, nem szólnám le, nem mondom azt, hogy ez nem működőképesség, de vannak viták, vannak olyan területek, amiket nem tudnak fejleszteni, vagy nincs egyetértés, nincs politikai egyetértés, hogy most milyen irányba fejlődjünk. Na most még nincs egyetértés, addig nem működik az Európai Uniónak ez az ága.
A britek kilépésével, a Brexittel egy jelentős haderő megy el az Európai Unióból. Ez fontos kérdés, vagy nem fontos kérdés? Mert az Uniót azt nem katonai közösségként szokás jellemezni, hanem gazdasági
így
közösségként.
Van, így van. Hát a NATO az megmarad. Nagy-Britannia természetesen tagja a NATO-nak, sőt, igen, az lopos tagja a NATO-nak. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ebből a európai védelem szempontjából a Brexit olyan borzalmas nagy veszteséget nem jelent, mert hogy európai haderő még nincsen, következésképpen, ha építenek ilyet egyáltalán, és hogyha csak csendben mondom, hogyha az amerikai és európai viszony romlik, akkor elég nagy az esélye arra, hogy az európaiak saját haderőt fognak létrehozni. Ebbe már nagy valószínűséggel Nagy-Britannia nem lesz benne, és hát persze az is egy nagy kérdés, hogy Nagy-Britannia pillanatnyilag valóban ki fog elépni az Európai Unióból, vagy nem fog kilépni, mert még ez se teljesen biztos, tehát itt még nagyon sok nyitott kérdés van, amire nem kapnak választ. Ami más a biztonság együttműködés területét illeti, ott úgy gondolom, hogy az folytatódni fog a Brexit brit kilépése után is, ha nem is Európai Unió szinten, de nemzetállamok szintén bilaterális együttműködés formájában mindenképpen folytatódik. Tehát én ebből a borzalmas nagy problémát biztonsági területen nem látok, gazdasági területen lesz bőven, és hát ebből meglehetősen sok kára fog származni az Egyesült Királyságnak.
Én mindig leragadtam a európai közös haderő elképzelésén, amiről a politikusok már sokat beszélnek, de hogy lehet ezt felépíteni? Hogy döntik el, hogy például ki lesz a főparancsnok? Mi lesz a vezényleti nyelv? Szóval ezek ilyen nagyon föltözragadt kérdések, de ezekben meg kell állapodni.
Kérdések, ezek nagyon, nagyon fontos kérdések, mert ez egy, a NATO esetében ugye a közös nyelv az angol és a francia. Mind a kettő hivatalos. De hogyha megnézzük a franciákat, mikor ők próbálják erősíteni, hogy most akkor franciául legyen minden okmány, elég sokan tiltakoznak, hogy hát sajnos nem tudunk úgy franciául, pedig követelmény, és franciák direkt élnek ezzel a lehetősége. Európai haderő a kérdés, ugye, és hogyan legyen? Hát itt több vita volt. Lehetne egy külön parancsnokságot létrehozni, és erről is volt szó, már korábban, már évekkel ezelőtt, Brüsszel mellett Tervüren nevű városnegyedbe akarták létrehozni az Európai Unió haderejének a központját, tehát a katonai parancsnokságot. Hát most jelenleg Brüsszelben működik, egy kisebb törzs formájában, de hogyha egy igazi európai haderő lenne, hát arra alapvető lehetőség lenne az, hogy mondjuk vagy megcsinálnák ezt Brüsszelbe, vagy valamelyik nagy ország, mondjuk Németország vagy Franciaország azt mondaná, hogy felajánlom az én valamilyen objektumokat, vagy építenünk egy objektumokat. Ez a kisebbik probléma. A nagyobbik probléma az, hogy akkor tényleg a vezénylés nyelve, milyen fegyver, na ez a nagy kérdés, melyik fegyver, milyen fegyver fogunk előnyben részesíteni, milyen fejlesztéseket csinálunk. De ez is működik az Európai Unióban, ott van az EDA, European Defence Agency, az Európai Védelmi Ügynökség, ami tulajdonképpen összehangolja a különböző országok által gyártott fegyvereket, de hát annyi fajta van, hogy ennek az összehangolása nem könnyű. Vannak projektek. Nagyon sok olyan fejlesztés van az Európai Unión belül, ami a közös haderő, a közös védelmi képességeket szolgálja, és minden területen jelentkezik. Hát a műholdas rendszertől kezdve, a Galileótól kezdve, nagyon sok területen kiterjed ez a dolog, és tulajdonképpen az irányban nincs döntés, hogy legyenek közös európai haderő, vagy nem. De ezt mindenképpen úgy kell elképzelni, hogy a NATO-nak sincs saját hadereje. A NATO haderejét a nemzetállamok hadereje adja Európai Uniónál, ugyanez lenne a helyzet. Tehát itt ugyanaz a felajánlás legyen, csak most tiszteltem megkérdezem, hogy mondjuk Magyarország felajánl bizonyos erőket a NATO részére, akkor ugyanazokat ajánlja fel, mert ugye nagyon sok nincsen, az Európai Unió részére is. Ez egy
hát annak sem sok értelme volna.
Én ezt
de
mondom,
ha nem,
hogy...
akkor két csapat kéne, és el kéne dönteni, hogy mondjuk kinek mennyi a fizetése. Azért, aki a NATO-ba dolgozik, igen, vagy az, aki az igen, európai haderőbe dolgozik.
Ez is benne van, tehát nincs sok értelme, de párhuzamosan működtetni szervezeteket nem kellene, és én úgy látom, hogy a felelős vezetők általában azt szokták mondani, hogy maradjon meg a NATO a védelmi szinten, aztán nyilván számítunk az Amerikai Egyesült Államokra. Hát legyünk őszinték, a NATO az Amerikai Egyesült Államok közreműködési nélkül nem lenne olyan szervezet, mint amilyen. A költségvetés kb. 70%-át az amerikaiak biztosítják. A fejlett haditechnikai eszközöket az amerikaiak adják. A hírszerzést főleg az amerikaiak biztosítják. Nem kell messze menni. Nézzük meg azt a kisműveletet, idézőjelben mondtam, ami Líbia ellen zajlott. Elkezdte Franciaország és Nagy-Britannia, és rövid időn belül kénytelenek voltak odavenni az Amerikai Egyesült Államokhoz, hogy segítsetek, nincs lőszer, nincs megfelelő információk. Egy kis országról viszonylag kis országról beszélünk, ha azt mondom, hogy európai szinten. És ezt sem tudtuk megcsinálni, tehát emellett még egy külön haderőt létrehozni, az én véleményem szerint pillanatnyilag értelmetlen.
A NATO léte az Kelet-Közép-Európa számára egy 100%-os biztonságot jelent, és ha igen, akkor milyen fenyegetéssel szemben? Ez világos.
Én úgy gondolom, hogy hát 100%-os védelem, 100%-os biztonság nincs. Itt minden országnak más a fenyegetettsége. Teljesen másképp néznek ki mondjuk a balti országok, abban a geopolitikai környezetben, ahol vannak. Megint más Lengyelországnak a helyzete, tekintettel arra, hogy milyen az orosz és a lengyel viszony. Most történelembe is menjünk vissza. Rossz is nem is lesz jobb egyelőre. Aztán, hogyha megyünk délfelé, nézzük meg azt, hogy milyen fenyegetések vannak déli irányból mélyfejlesztették mondjuk Románia területén azokat az amerikai erőket, amelyeket oda vezényeltek, illetve hát a rakétavédelem egy része is oda fog összpontosulni a NATO-n belül, és tulajdonképpen azt lehet látni, hogy itt is az amerikai dominancia meghatározó, mert az amerikaiak azért néhány fejlesztést hajtottak végre, és csapatot is biztosítanak. Tehát ahhoz képest, hogy a hidegháború idején mennyi amerikai katona volt Európában, most annak töredéke van, de ugye az elmúlt időben látjuk azt, hogy amerikaiak átcsoportosítottak erőket, illetve készen állnak arra, hogy egy adott helyzetben áthozzanak az amerikai kontinensről katonai erőket Európába, egész pontosan Kelet-Európába. Na most ugye azért hoztak létre két parancsnokságot, ez most volt a nyári döntés során, amelynek a lényege az, hogy az egyik parancsnokság Norfolkba azzal foglalkozik, hogy hogyan szállítsák át az óceánon, tehát ez különböző konténereket és konténerhajókat kell bérelni, illetve légiszállítás bizonyos mértékben, illetve Európán belül hogyan mozogjanak, hogyan vigyék előre. Most a hidegháború alatt a német határig, az Oder-Neisse vonalig szépen meg volt szervezve, ez működött. Kelet-Európában vajon ez hogyan működik? Hol vannak raktárak, hol el lehet helyezni ezeket az eszközöket? Milyen a útrendszer, úthálózat, milyen a vasúthálózat, milyen az egyéb infrastruktúra, az üzemanyaggal való ellátás lehetőséget? Tehát itt meglehetősen sok kérdés van, ami Kelet-Európában, hát finoman fogalmazok és udvariasan, nem kifejezetten a mai kor követelmének megfelelően van kidolgozva. Tehát itt ezen a területen is lépnek, és hát itt azért lehet látni, hogy az elmúlt időben elég sok gyakorlat volt. Na most itt igencsak gyakorolták azt, hogy északról délre hogyan tudnak különböző erőket átcsoportosítani. És hát ne felejtsük el, ha már szűkebb régiónkat nézzük, hogy a magyar területet tőlünk nyugatra semleges ország van. Tehát Ausztriát semmiképpen nem lehet megerősítésképpen felhasználni, tehát honnan tudnak jönni erők, nyilván Szlovákia irányából, Csehország és a többi. Hát ezt a területet ki kell hagyni, aztán a balkáni vonal az meg már megint más terület, függet, hogy valami látótak, de hát ott a földrajzi viszonyok meg az Alpok azért meghatározzák a mozgási lehetőséget, tehát tulajdonképpen csak az észak irányt lehet figyelembe venni. Tehát pont fordítva van, mint amikor a szovjet, illetve NATO szembenállás volt, a vasvezető NATO szembenállás volt. Most ezeken dolgoznak, a kelet-európai országokat megerősítették, kelet-európai országok is nagyobb figyelmet fordítanak ezekre a dolgokra, és hát azt a logisztikai támogatást, azt úgy hívják nálunk, hogy befogadó, nem nálunk a NATO-ba, befogadó nemzeti támogatást, azt azért szépen csendben fejlesztik minden országba.
Szépen csendben? Örülnek a kelet-közép-európai országok, hogy náluk vannak ilyen
általában
fejlesztések? Milyen a viszony?
Tehát ez nem tekinti? Általában azt mondom, hogy örülnek. Tehát most nem egyformák vagyunk. Minden ország más. Tehát a balti országból van egy kifejezett félelem. A Krim után. Úgy érzik, hogy Oroszország rendelkezik azzal a képességgel, hogy megtámadja, vagy elfoglalja ezeket az országokat. Na most ezt nem szeretnék, meg nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy NATO 5. cikke, tehát itt azért ezt a témát lehet ragozni, hogy ennek mekkora a realitása, de van egy félelem. Van egy félelem Lengyelország esetében, tehát az ő esetükben azt tudom mondani, hogy félnek. Azt is meg kell nézni, hogy a lengyeleket nagyon átfegyverezték, és nyugati fegyverekkel látták át. Az elmúlt 5-10 évben igen komoly fejlesztésen ment át a lengyel hadsereg. Hát aztán, hogyha megyünk lefelé, a csehek esetében, szlovákok esetében, illetve a magyarok esetében, ez már kicsit visszafogottabb volt, de nyilvánvaló, hogy a fenyegetettség is más. Tehát mondjuk Magyarország fenyegetettsége nem hasonlítható össze Lengyelország fenyegetettségéhez. Aztán, ha megyünk délfelé és megnézzük Romániát, Bulgáriát, hát ott is egyrészt van egy bizonyos orosz fenyegetettség, másrészt ugye Románia irányába ott van a Fekete-tenger, ott azért elég gyakran beszélnek olyan témákról, hogy rakétafenyegetettség, akár Iránból is, mondjuk például Bulgáriának a keleti részét el lehet érni, ha nagyon akarják, és hát nyilvánvaló, hogy ennek megfelelően kell a román hadsereget is fejleszteni, ami szintén az én értékesem szerint körülbelül akkora mára, mint ahogy a lengyelek csinálják. Tehát lényeges átfegyverzések történtek, és hogyha arra kell választanom a kérdést, hogy is Kelet-Európa hogyan fogadja ezeket a dolgokat, azt tudom mondani, hogy pozitívan.
Irán említette az előbb iránt. Mai hír, hogy saját fejlesztésű rövid hatótávolságra tervezett vadászrepülőt mutatott be az ország. fegyverembargóban Iránnal szemben emberemlékezet óta. Hogyan lehetnek képesek ilyen rendszert kifejleszteni? Láttam a tévébe, repült.
Hát az elején azzal kezdtük, hogy milyen képességekre kell szerteni, milyen kihívások vannak. Irán számára jelenleg kihívás az, hogy az Egyesült Államok egy igen kemény embargót vezetett be. Voltam néhány konferencián, ahol ott voltak az iránek, egész konkrétan a külügyminiszter, aki egyébként egy rendkívül jó felkészült emberek, azt mondta, hogy kérem, Irán saját magát védi meg, Irán nem akar senkit megtámadni. Ha minket embargóval sújtanak, akkor mi ki fogjuk ezt védeni, és saját eszközöket fejlesztünk. Na most ez a bejelentés, ami elhangzott meg, ez a fejlesztés, ez mind hát propagandának is része egyrészt, másrészt pedig azt próbálják bizonyítani, hogy mi is képesek vagyunk saját eszközöket kifejleszteni. Hát bocsánat, Irán azért 80-84 millió lakossal rendelkezik, gazdasági azért nem olyan, hogy ne lennének képesek eszközöket fejleszteni, és hogyha megnézzük az elmúlt időszaknak a fejlesztését Iránba, ez is azok közé tartozik, amely irritálja az amerikai vezetést. Hát egyrészt komoly fejlesztéseket hajtottak végre tengeri területen, tehát a hajók vonatkozásában, a tengeri aknák vonatkozásában, hogy mondjuk adott esetben a hormuzi szorost le tudják zárni. És még egy dolog, ami nagyon-nagyon sajátos az elmúlt időben, és ehhez tartoznak a rakéta kérdések is, hogy ők mindenképpen szeretnének jelen lenni a síta vidéken. Tehát Irak, Szíria, Libanon, ez a vonal, amit ugye úgy szoktunk minősíteni, hogy a síta félhold számukra megmaradjon, és hát és benne van a Trumpnak a lépéseibe, hogy nem szeretné azt, hogy a Hezbollahot, amelynek körülbelül 8000 embere van jelenleg Szíriában, hát meglehetősen aktívan fegyverzik fölfelé, és sok-sok gyakorlatot hajtottak végre, fegyvereket próbálnak Szíria területére, ráadásul Izrael ezt közel telepíteni, ami sem az izraeli vezetést, sem az amerikai vezetést különösebb megnyugvással nem tölti el, tehát ők ezzel ellen megpróbálnak tenni. Én azt mondom, hogy Iránra ebből a szempontból oda kell figyelni, védekezik, ugyanakkor van neki egy olyan szándéka, amelynek az a lényege, hogy nyugat felé menjünk. Aztán ezt nem is akarom mondani, hogy van még egy délnyugati irány, az pedig a Jemen is, tudjuk, az ott is igen kemény polgárháború van, és onnan is időnként eleresztenek különböző rakétákat Szaúd-Arábia irányába, amit eddig mindig kifogtak a Szaúd-Arábiak, tehát nem biztos, hogy technológiailag ez eléri azt a szintet, ami mondjuk elvárható.
Izrael mekkora szereplője ennek a területnek? Iránnal hamisítatlanul szörnyű rossz viszonyban vannak.
Az biztos, hogy az biztos is, az úgy érzem meg is marad. Izrael azt a politikát folytatta, amikor elkezdődtek ezek az arab változások, hogy bocsánat, ez bennünket nem érint. Ezek az arab országokról szólnak, mi nem arab ország vagyunk, tehát ez az ő problémáik, oldják meg. Ez egészen addig volt, míg Szíriában nem kezdődött a polgárháború, míg átlövések nem voltak esetenként, és még nem úgy alakult a helyzet, hogy Izrael külső biztonsága fenyegetve van. Fenyegetve van a Hezbollah részéről, akik komoly tapasztalatot szereztek, sok-sok új fegyvert telepítettek Libanon déli részén elsősorban, illetve északon a Bekavöldbe. Továbbá az a helyzet, ami Szíriában kialakult, az Izrael számára rendkívül veszélyes. Tehát az az iráni előrenyomulás, azok a területek, amelyeket a lázadó erők hol elfoglaltak, hol visszafoglaltak tőlük a Bashar al-Assad hadserege, de mindenképpen egy bizonytalan tényezőt jelent Izrael számára. Több frontos háborúra készül föl, és ez benne van a levegőbe, tehát akár egy Hezbollah támadás is északirányból, és tudjuk azt, hogy a gázai helyzet jelenleg olyan, hogy nem zárható ki, hogy egy korlátozott célú háborúra sor kerül, bár igyekeznek mindkét fél részéről ezt elkerülni, de én azt mondom, hogy ez nem zárható ki. Ami azt jelenti, hogy egy több irányú háborús veszélynek vannak kitéve. Aztán, ha még tovább megyünk, mondjuk az Izraelről volt szó, nyugati irányba, akkor azt kell mondani, hogy a sínai félsziget szigetnek a helyzete sem megnyugtató, tekintettel arra, hogy ott bőségesen működik az iszlám állammal szoros szövetségben lévő terrorszervezet, amelyek ugye hát a egyiptomi hadsereget, illetve rendőrséget rendszeresen támadják, ami nem megnyugtató természetesen Izrael számára sem, míg akkor sem, ha azon a nyugati részén, az egyiptomi izraeli határon most már egy nagyon komoly kerítést építettek.
De honnan van forrásuk terrorszervezeteknek fegyverrendszereket vásárolni? Egy államnak értem adóztat, és annak egy részét fegyverre fordítja. De egy terrorszervezet, az honnan, miből él?
Attól függ, melyik terrorszervezetről beszélünk. Tehát, hogy az Al-Qaidáról beszélünk, ismeretes, hogy ők már nagyon műveletet nem tudnak végrehajtani, már arról beszélek, amelyik jelenleg Pakisztánban van az Al-Qaida magja. Ugyanakkor az iszlám állam, ami tulajdonképpen egy külföldi harcosokból álló csapat volt, amely egy államnak a területét elfoglalta, hát ott raboltak mindenféle, amit törvénytelen azt megvalósították, ezt is gyakorlatilag visszaszorították. Igen, ám csak ehhez is csatlakozott egy csomó olyan szervezet, amelyek terrorszervezetként vannak nyilvánítatva, és korábban az Al-Qaidához tartozott. Most az iszlám állam szervezetének a tagja, tehát hűségesküdtettek, fegyver mindig van. Tehát olyan probléma nincs, hogy ne lehessen fegyvert szerezni. Közel-Keleten nem csak pénzt kell, hanem sajnos támogatást is kapnak pénz nélkül is. És hát azok a fegyverek, amiket ezek használnak, amelyek főleg ugye terrorcselekmények végrehajtására használhatók, azok bőségesen állnak rendelkezésre. Tehát fegyver probléma nincsen.
Még egy utolsó kérdés Kelet-Európáról. Zeman elnök ezúttal sem mondott beszédet a prágai tavasz leverésének 50. évfordulóján. Az ellenzéke ezért évek óta folyamatosan bírálja, és azt a következtetést vélik ebből levonni, hogy az orosz befolyás erősödik Kelet-Közép-Európában, az egykori megszállt területeken. Erősödik vagy nem?
Hát én úgy gondolom, hogy az orosz politikának egyik nagyon fontos célja az, hogy jelen legyen a NATO, illetve az Európai Uniós országok területén. Különböző okokból és különböző céllal. Hát a cél az elsődleges az, hogy legyen befolyás. Nyilván vannak olyan erők, amelyek alig várják, hogy jöjjönek és támogatást nyújtsanak. Erre láttunk példát, nem csak cseheknél, szlovákoknál, hanem Magyarországon is, hogy az orosz befolyás erősödött. Hogy ez most milyen lakossági támogatással rendelkezik, az egy más kérdés. Azért, hogyha mondjuk Magyarországon megnézzük, a magyar lakosságnak a jelentős része mindenképpen NATO, illetve Európai Unió párti. Ezt egyértelműen kimutatják a statisztikák is. Csehországban nem biztos, hogy így van. Tehát Csehországban kisebb a támogatottsága. Ugyanakkor Csehországnál az a helyzet, hogy gazdaságilag abszolút német befolyás alatt van. Tehát ők tulajdonképpen, nem azt mondom, hogy egy német tartomány, de a németeknek ott hatalmas nagy szerepe van, és a cseh gazdaság igencsak szorosan kapcsolódik a német gazdasághoz. Tehát itt olyan, hogy orosz befolyás erősödhetne, az egy más kérdés. Az pedig, hogy most ugye van ez az évforduló, ami nem egy dicsőség senki számára, és nyilván, hogy nem fognak most erről nagy megemlékezéseket tartani. Magyar viszonylatban is nyugodtan lehet ezt mondani, mert hát ez egy kötelező feladat volt, nem tudtunk más csinálni, mint be kellett vonulni Magyarországnak is. Nem Magyarország döntött el. Ugye a Varsói Szerzésen belül ismeretes, hogy ez hogyan történt. Hát ez a különböző politikai témák közül oda tartozik, amiről nem szívesen beszél senki, mert nem dicsőség. Na most, hogy a cseh vezető miért nem emlékezett meg arról, szerintem ez van mögötte. Egyrészt, hogy ez nem volt egy dicsőség, hogy erőszakkal kényszerítették őket, másrészt pedig, mivel az orosz befolyás is elég intenzív, nem akarta az oroszoknak sem kellemetlenséget okozni, tehát nem akarta feszültséget növelni. Én így gondolom.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kiss Meredek József nemzetbiztonsági szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Élisz László felelős szerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.